Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Április 26-án szombaton délután 3:30-tól 1000 család énekel anyák napja a ringatóval az Eiffel műhelyházban. Lesz ringatókoncert sok-sok foglalkozás vezető közreműködésével. Az eseményen ott lesz Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, műfordító és a kétszeres Kossuth díjas Grillus Vilmos, hogy elhangozzanak jól ismert dalai. A délután folyamán kézműves sarokkal, színes programokkal várnak mindenkit, és lesz családi táncház is. Az Eiffel műhelyházban április 26-án szombaton délután 3:30-tól.
Tánc.
Ezen a héten zajlik az idén 8. alkalommal megrendezett Miskolci Horizont Nemzetközi Kortárs Fesztivál. Több éves programsorozatról van szó, amely mindig áprilisban nagyjából a táncvilág napjához igazodik. Idén április 22-e és 26-a között van nemzetközi és hazai együttesek közreműködésével. 12 produkció mutatkozik be, de lesz fotókiállítás és számos külső helyszíni program is. Kozma Attilát hallják, a Miskolci Balett művészeti vezetőjét.
Nagyon igyekszünk mindig arra, hogy akár a külföldi együtteseket hozunk, azoknál főleg az a kritérium, hogy valami olyan újszerű mozgásvilággal vagy fogalmazással érkezzenek, ami még a hazai közönség számára is talán új tud lenni. A hazai együttesek pedig mindig nagyon magvas, nagyon a problémákra ráépülő előadásokat hoznak. Például jön az Inverse Dance, Fodor Zoltán társulat, Feli D. Jánosen egy nagyon izgalmas darabbal, Fehér Feri is érkezik, Lőrinc Katival, és még egy táncossal csinálják a Diszkó 482, ha jól emlékszem a címére, a Fitos Dezső társulat gyermekeknek, Pési Balett jön egy előadással, úgyhogy szerintem nagyon izgalmasak a hazai felhozatal is.
Könyv.
Könyv készült Szirtes Tamás életéről. A 21. század kiadó gondozásában jelenik meg Rényi Ádám, ő Szirtes Tamás című kötete, amely a Kossuth díjas rendező életébe és munkásságában nyújt betekintést. A szerző egy éven át faggatta a művészt színházról, mesterekről, tanítványokról, sikerekről és bukásokról, társakról és magányról. A kiadó ajánlója szerint ez a kötet egyszerre életmese, színháztörténet és anekdotatár, és inspirációs napló, valamint vezetői kézikönyv. Mint írják, Szirtes Tamás kortalan fiatalember, örök kíváncsi, a teremtés és a történet mesélés mestere. A Madách Színház igazgatója a könyvben mást sem tesz, mint mesél. Mesterekről és tanítványokról, a legnagyobb színész legendákról, a hazai modern zenés színház kezdeteiről és mindennapjairól. Mesél a színház csinálásról, fél évszázadot átölelő és ma is tovább ívelő rendezői pályájáról, útkeresésről és megérkezésről, mesél kora és korunk Magyarországáról. Megismerhetjük világlátását, átélhetjük teremtő szenvedélyét, megosztja a beszélgető partnerével meggyőződéseit és persze kételjeit is. Olvashatunk célokról, sikerekről, vezetésről, tehetségről, kudarcokról, örömről és bánatról is. Egy könyv tele tisztelettel, humorral, iróniával és öniróniával, színházi anekdotákkal, egy mindig önazonos és örökké kíváncsi alkotótól. A történet mesélés nagymesterét, Szirtes Tamást, Rényi Ádám faggatta közel egy teljes éven át, hogy az olvasó számára betekintést szerezzen egy páratlanul izgalmas élet színfalai mögé, áll a 21. század kiadó közleményében.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A 19. század utolsó harmadában a gazdag soproni nagykereskedő családok, úgy mint a Lenk, illetve a Flandorfel és a Rusz család, egy időben kezdték el építeni városi villájukat. Sopron 1848 előtt virágzó kereskedő város volt. A villaépítések is ebben az időben kezdődtek el, a nagy költséggel és eddig ismeretlen pompával, fényűzéssel megépített villákkal a vállalkozásukba és önmagukba vetett bizalmat kívánták helyreállítani. A Lenk család egy német anyanyelvű, evangélikus család, 100 országból települt be Sopronba a 17. század végén. A német posztónyírással foglalkozó soproni ősük polgár lett, 4 fiúgyermekük alapította meg a család 4 főágát. A kereskedői ágat Sámuel, a legkisebb fiú alapította. Borkereskedését fia vette át, és a fűszer gyarmatárú és borkereskedő üzleten Ber később festék papírkereskedést is nyitott. Prosperáló cégeinek köszönhetően a város egyik leggazdagabb polgára lett. A milliómos apa végrendeletében a borüzletet, a vegyes kereskedést és a biztosító vállalatot két legidősebb fiára hagyta. Lenk Emil és Gyula ezt közösen vezették tovább. Lenk Emil az apjától örökölte a mai múzeumkert területét, ahol 1892-ben készült el ez a nagyszabású, pazarberendezésű villa. Az 1740 négyzetméteres, 1890-ben neoklasszicista, eklektikus stílusban épült villa a város villaépítészetének egyedülálló darabja, Hoffer Otto bécsi építész tervei alapján épült. Lenk Emil élt itt feleségével, Fritz Júliával és négy gyermekükkel. Édesapja intelmét figyelmen kívül hagyva tőzsdézni kezdett, amely hatalmas veszteséget okozott a családi cégnek. Érdekesség, hogy az épület falai között élt egykor 8. Frigyes dán király is. A parkban álló villát 1907-ben a régészeti társulat vásárolta meg kultúrpalota céljára. A villába belépve ma is érezzük ezt a 19. század végi hangulatot, megcsörrenő társcsészék, halk nevetés, fehér ruhás hölgyek napernyőkkel pihenve a fák alatt. A mestermű, polgári életvilág és kézművesség a 19. század végi Sopronban címet viselő kiállítás merőben eltér a megszokottól. Arról mesél, hogy hol és hogyan találkozik össze a kézműves és a városi nagypolgár életvilága. A villában egy kitalált 19. századi nagypolgári család tagjai kísérnek bennünket végig, a Hoffmann család egy tőzsgyökeres Poncichter dinasztia sarja, akik a környék legnagyobb borkereskedői. Több mint 1000 műtárgy, berendezett műhelyek, ma is élő mesterségekről forgatott filmek teszik szemléletessé a céhes világ egykori közegét.
Koncert.
Két klasszis karmester szerepel együtt az Óbudai Társas Körben. Kovács János, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze, Rajna Martinnal, az opera első karmesterével együtt lép pódiumra, a Világító Tornyok sorozat első rendhagyó estéjén, az Óbudai Társas Körben április 28-án. A Világító Tornyok sorozat a művészet, a tudományos és közélet mértékadó személyiségeit látja vendégül. A műsorfolyam meghívott szereplői leginkább a 70 feletti korosztályt képviselik, nem ritkán a 90-en is túl vannak. A sorozat történetében először nem csak a vendég és a közönség találkozása szimbolizálja majd generációk találkozását, hanem a két vendég együttes jelenléte is. Kovács János zenei életünk köztiszteletnek örvendő személyisége, csak nem fél évszázada debütált dirigensként az operában. Rajna Martin junior primadíjas karmester, a jövő évattól a luxemburgi filharmonikus zenekar zeneigazgatója, a pozíciót a valaha volt legfiatalabb dirigensként nyerte el. A Világító Tornyok teltházas estéjének főszereplői között üdvözölhette már a közönség Csányi Vilmost, Szinetár Miklóst és Hámori Ildikót, Vitrai Tamást, Margócsi Istvánt, Cigány Györgyöt és Cigány Ildikót, Szakonyi Károlyt, 2024-ben a két zenész legenda, Presser Gábor és Szörényi Levente első közös, nyilvános pódium beszélgetése is a sorozat része volt. Májusban pedig Udvaros Dorottya lesz a vendég.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Bara Zsujeta első regényét román nyelven közölte, amellyel elnyerte az első kötetesek mongolú díját. A könyv Magyarországon Elizabeth B. Doicunin néven, Kyoto, ahol a szerelem örök címen jelent meg, ezt követte a szerző második prózája, a Sorsok érzelmek útvesztője. Az író egyébként a kolozsvári zeneművészeti főiskolán végzett zenepedagógia és operaénekes szakot, majd a Bábes-Bolyai Tudományegyetem színház és filmszakán kreatív írás tanfolyamon vett részt. Volt szolfézs, zeneelmélet és brácsa tanár is, jelenleg a kolozsvári Magyar Opera énekkarának tagja. Korábbi haiku kötete a múlt évben jelent meg, Sejem eső címmel, és most itt a Sziromlegyező, Haibunok, haikuk kötet. Bara Zsujetát arról kérdezem először, mit jelent számára a japán kultúra, a japánok világlátása.
A szépség. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szépségre. És ugye, hogy a lebegő világ, tehát, hogy ez az élet egy álom, átutazóban vagyunk, bármikor megszakadhat. Mi európaiak nagyon szeretünk kötődni tárgyakhoz, aminek szinte semmi jelentősége nincs. Imádják a természetet, ugyanúgy, ahogy a természetben megvan ez a körforgás, a ciklus, ugyanez jellemző az emberi életre is. Ugye az ember is olyan, mint a természet, és állandóan alakul, átalakul, újjászületik. És talán ez volt az, ami nagyon magával ragadott, mert ugyanezek a gondolatok mennek végbe bennem, és én hiszek abban, hogy mindig van újjászületés.
És a természethez fűződő kapcsolatod, az mindig ilyen volt, vagy?
Mindig. Gyerekkoromban ugye hatalmas kertünk volt, és én mindig ott a fák alatt olvastam, és csodáltam a virágokat, kertészkedtem. Tehát azt is mondhatom, hogy most szorosabb kapcsolatom van a természettel, mint az emberekkel most egy idő óta.
A regényed kapcsán, amikor interjúztunk, akkor beszéltünk arról, hogy mennyire gyönyörű képek vannak, gyönyörű természeti képek, hogy az olvasó tulajdonképpen ráébredt, hogy milyen hosszan lehet írni és olvasni érzelmekről és természet kapcsolódásáról, illetve arról a tükörről, amit ugye a kettő közé teszel. Egy regény az hosszú. Haikuban megmutatni tulajdonképpen ugyanezt, az meg a legtömörebb változat. Hogy jutottál a regénytől a haikuig el?
Nagyon érdekes volt ez az átutazás a regénytől a haikuig, mert ugyanúgy, mint a zenében, ugye a miniatűr, tehát hogy valamit kicsiben megkomponálsz, sokkal nehezebb. Tehát tömören megfogalmazni valamit, ami az emberek szívébe jut, sokkal nehezebb, mint amikor tágas, tehát hömpölyök, és nagyon sok mondaton keresztül felépítesz valamit. És úgy éreztem, hogy talán a közeljövőben segíteni fog még jobban a regényírásban, és akartam, hogy lássam, milyen az, amikor tömörítek. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem ezen dolgozni, olyan dolgok jöttek föl belőlem, amelyekre muszáj volt felfigyelnem. Mert hogy tényleg én úgy látom, hogy az élet az apró dolgokból tevődik össze, és hogy nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektetni a bennünk élő képi világra, mert az nagyon sok ajtót tud nyitni. Szellemi világ felé, magunk felé, a világgal való kapcsolatunkhoz. Nagyon fontos az, hogy ilyen dolgokat megfogalmazzunk. És ugye, ahogy vannak ezek a képi világok a japán haikukban, hogy egy kép világon keresztül, hogy az ember mennyit szenved, miken megy keresztül, mik érintik meg igazán a lelkét. Azt hiszem, hogy ezért fordultam a haiku felé.
Most akkor nézzük az új kötetedet, igen, a Szíromlegyezőt, és az, hogy milyen sorsok azok, amelyek itt megjelennek a szövegekben. Mert csak elrejtesz. Szóval olyan, mintha itt csak áttűnne a természeti, igen, képeken egy-egy sors.
Azért szeretem ezt a misztériumot, mert ez jellegzetessége a japán világnak egyrészt. Másrészt pedig szerintem minden, így ahogy figyelem az emberek életét, sorsokat, vagy amikor emberek önmagukról mesélnek, hogy mindig a lényeg rejtve marad. Tehát, hogy mondanak magukról, meg sorsok áramlanak körülöttünk, de ami a legszebb az emberben, azt annyira félti, hogy magába rejti. Lehet azért is, mert nagyon sérülékeny mindenki. A világ egyre... Nem akarok rossz szót használni, de durva, tehát kezd eldurvulni, és talán, ha megmutatjuk azt a kincset, ami bennünk, vagy bennünket tesz azzá, akik vagyunk, talán, ha rátaposnak, összetörik éppen azt a darabot, akik vagyunk. És talán ezért van az, hogy szeretem elrejteni, de ugyanakkor jön belém egy áramlat, hogy egy természeti jelenségen keresztül megmutatom, hogy milyen gyönyörűséget rejtenek el az emberek, és hogy ez mennyire nem jó. Mert talán a világ csak úgy lehet gazdag, ha azt mutatjuk meg, ami bennünk szép, ami a mi identitásunk, és ami más, mint a többi, mert ugye mindenki más, mindenki egy egyén.
Milyen találkozásokról írsz szívesen? Mi az, ami kikívánkozik belőled? Férfinő kapcsolatok, milyenek ezek?
Sokszor, így mostanában, ha nézem a kapcsolatokat, talán ez is inspirál, hogy vannak ezek a kimondatlan szavak, és már olyan hegy épül belőlük, hogy lehet, hogy emiatt szétválik az út a két ember között, és ez engem nagyon fájdalmasan érint, amikor olyan könnyű beszélni, és olyan jó lenne megnyílni, és olyan jó lenne együtt kommunikálni. És talán az is, hogy van valahol egy varázsa is, hogy van valami olyan erős két ember között, hogy nem valósul meg, mert nem valósulhat meg, mert van valami, ami még magasabb, mint ők. Mint két ilyen kis figura, és a sors játszadozik velük.
Az, hogy az emlékeknek, meg a múltnak milyen jelentősége van a te írásaidban, akár a hosszabb szövegekben, akár a haikuidban, ez a műfaj sajátja, vagy számodra ilyen fontos?
Számomra nagyon fontosak az emlékek. Ugye most erre tanít minden guru, hogy a most pillanatát, meg a japánok is ezt mondták, ezzel nem igazán értek egyet, mert mint abban egyetértek, hogy igen, a most van, és ezt éljük, de a múlt nélkül nincs ember. Tehát a múlt az alap, amire tudunk építeni. A gyökér, tehát kell legyen egy múltja mindennek, és nem lehet az, hogy mindent felejtsünk el, és csak a mostnak éljünk, hanem voltak tanítások, voltak gyönyörű emberek az életünkben, akik egy olyan talapzatra helyezték az életünket, amin muszáj tovább menni, tehát nem szabad úgy élni, hogy a múlt nem fontos. És a jövő is nagyon fontos, mert ha a pillanatot jól éljük meg, akkor biztos, hogy egy kikerekedett gyönyörű jövőnk lesz, hiszen a pillanatból építjük föl.
Azt írod, hiába mártom tollamat az égbe, és hiába írok foszladozó kékre, mert nem ismerem szonettem betűit, csak követek egy kezet, ami néha int. Az inspiráció Isten hangján szól, és az írásom időket megmarkol. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ez a tudatosság, ez az írás tudatosság, ez hogyan van nálad?
Hát nem is tudom, ha annyira tudatos. Nem tudom, nálam nincs középpont sem az érzelmeknél, sem a gondolatoknál. És van, amikor csak így elvisz valami. Van, amikor a gondolatokba vagyok szerelmes, van, amikor az érzelmekbe vagyok szerelmes, és csak úgy sodródom együtt valamivel, ami tényleg én azt érzem, amikor írok, hogy nem tudom, aki hisz Istenben, vagy nem, vagy a sors, vagy hogy valaki súg. Teljesen más gondolatok jutnak eszembe, amikor írok, és teljesen más vagyok, amikor beszélgetek emberekkel. Tehát olyan, mintha valaki súgna, mert néha visszaolvasom az írásaimat, mondjuk másnap, hogy lássam, milyen volt, és nem ismerek rá. Tehát vannak olyan mondatok, mintha nem írtam volna. Ezért biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki alkotó, mintha más dimenzióba emelne valaki, egy láthatatlan kéz.
És akkor következzen néhány szép haiku a kötetből.
Bambuszfűágon megrebben az életvágy apró gyönyöre. Hosszú út végén éjbe süppet utcákon elmerül a hold. Esernyőn napfény sziromhavazást gyöngét harmatra issza. Jeges hótükrön csontán fagy a hóvirág, kiért sietett. Sokat tanultam, miután a jeleket félreértettem.
Barazsú Jeta Sziromlegyező című kötetéről és a korábbi könyveiről beszélgettünk ebben az adásban. A haiku kötetek, ez a legújabb, illetve a korábbi Selyemeső, a Feketesas kiadó gondozásában jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.